Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 269. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk dicséretét, a már megkezdett 269. dicséretünk második és harmadik versével. Ami segítségünk, vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most pedig hallgassuk meg helyünket elfoglalva Istennek ígéjét, amely hozzánk szól a Királyok első könyvéből, a 8-tól a 24. versig. A hosszabb igeszakasz miatt foglaltuk el helyünket.
És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván: kelj fel, és menj el Sarepetába, menj Sidonhoz tartozik, és légy ott, íme megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkevén elmenne, sarepetába, és amikor a városkapujához érkezett, ímé egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondá néki: hozz kérlek egy kevés vizet nékem, valami edényben, hogy igyam. De mikor elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondá néki: hozz kérlek egy falat kenyeret is a kezedben. Az pedig mondá: él az Úr, a te Istened, hogy semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak, és az én fiamnak, hogy megegyük, és aztán meghaljunk. Mondta neki Illés: ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazonáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide magadnak, és a te fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül, addig, míg az Úr esőt áld a földnek színére. És ő elméne, és az Illés beszéde szerint cselekedék, és evék mind ő, mind amaz, mind annak házanépe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. És lőn ezek után, hogy megbetegedik a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy vala. Annyira, hogy már a lélegzete is elállott. Mondta azért Illésnek: mit vétettem ellened Istennek, embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttasd álnokságomat, és megöld az én fiamat? És mondá néki: add ide a te fiadat, és ő elvevé azt az ő kebeléről, és felvivé a felházba, amelyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteti. Akkor kiállta az Úrhoz, és mondta: én Uram Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél lakom, hogy az ő fiát megölöd? És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz mondván: én Uram Istenem, térítsd vissza egy gyermek lelkét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede. Ezt felvévén így és a gyermeket alávive őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és mondta Illés: lássad, él a te fiad. És mondta az asszony Illésnek: most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság.
Az Úr tegye áldottá az ő igének meghallását, megértését, szívünk befogadását, feleletképpen imádságban válaszoljunk. Mennyei Atyánk, hálával állunk meg most előtted, köszönjük neked azt, hogy a mai napon is téged hívhatunk segítségül, hogy a mai reggelünket is veled indíthatjuk el. Hálásak vagyunk neked azért, hogy mennyire különbözőek vagyunk, de mégis egyformák vagyunk előtted, és te kivétel nélkül szeretsz mindnyájunkat. Hálások vagyunk azért is, hogy tudhatjuk, hogy te teljesen ismersz bennünket, hogy a legapróbb gondjainkat, nehézségeinket is tudod. Tudod, hogy mire van szükségünk, és nem tekintesz másra, csak a kinyújtott üres kezünkre, és bölcsességed által megadod azt, amire szükségünk van. És te kegyelmeddel ajándékozol meg bennünket. Köszönjük azt is, Urunk, hogy megigazítasz bennünket, hogy majd azon az utolsó napon meg tudjunk állni előtted. Köszönjük, hogy nem feledkezel el rólunk. És köszönjük neked azt is, hogy bűnbánattal hozhatjuk eléd a mi vétkeinket, mindazokat, amiket szégyellünk, amikkel megbántottunk téged vagy másokat, akarva vagy akaratlanul. Köszönjük neked, Urunk, hogy reménységünk lehet benne, hogy te ezeket megbocsátod nekünk, hogy te kegyelmedből vétkeinkre többé nem emlékezel. Kérünk, Urunk, arra is, hogy szent lelkedet küld el a mai délelőttön is közénk, hogy gondjainkat, kalandozó gondolatainkat le tudjuk tenni, és egyedül a te ígédre tudjunk figyelni. Így imádkozunk te hozzád. Amen. Foglaljuk el helyünket, kivéve a gyermekeket, mert őket várom ide az Úr asztalához. gyertek, gyertek! Na, megérkezett mindenki? Jaj, minden! Gyere, Levi! Másik oldalra, szupri! Na hát, üdvözöllek titeket! Üdvözöllek titeket, és egy jó nagy köszönéssel indítsuk el a mai gyerektanítást. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Próbáljuk, megy ez hangosabban is, én már hallottam. Próbáljuk még egyszer. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon jó, ez már sokkal jobban zenget. A mai délelőttől azt szeretném tőletek kérdezni, hogy van-e kedvenc ételetek? Kinek van kedvenc étele? Na, Zsolti. Ó, pizza, nagyon jó választás. Még valaki? Neked, Gellért? Mi a kedvenced?
Hát a palacsinta.
Palacsinta, nagyon jó választás. Levi, neked van kedvenced? Csak kedvencei vannak. Igen. Kedvenc nincs, minden kedvenc. Nagyon jó. Zsófi? Spagetti, legjobb választás, az egyik kedvencem nekem is, nagyon jó. És esetleg a kedvenceteket meg is tudjátok-e, vagy el is tudjátok-e készíteni, vagy ha nem, de tudjátok-e, hogy hogyan készül? Geli, tudod? Nagyon jó. Zsolti, te tudod, hogy készül a pizza? Nem tudod, de szereted enni, nagyon jó. És mit teszünk olyankor, amikor nem tudjuk, hogy hogyan készül egy étel? Esetleg anyukátoknak segítettetek-e már, vagy apukátoknak, nem tudom, az apukák hogy állnak a főzéssel. Volt-e, aki már segített otthon főzni? Igen. És hogyha amikor nem tudjuk, hogy hogyan kell főzni, akkor mihez nyúlunk, mihez fordulunk? Honnan lessük ki?
Receptekből,
nagyon jó. Nem tudom, vannak otthon receptkönyveitek anyukátoknak? Van mindenkinek. Van. Tudjátok, hogy néz ki nagyjából, most nem hoztam, de el tudjuk képzelni, hogy milyen egy receptkönyv. És ugye ez segítséget ad, és lépésről lépésre leírja, hogy hogyan lehet a kedvenc ételeinket elkészíteni. Mit gondoltok, hogy vajon az, aki az összes szakácskönyvet vagy receptkönyvet elolvasta, ami csak a világon létezik, képzeljük el, az vajon jó szakács-e? Ha az összes könyvet elolvasta, ami a főzéssel kapcsolatos. Jó szakács-e? Mit gondoltok? Szerinted igen? Jó szakács? Többiek szerint? Nem annyira profi, de jó. Hát gondolhatjuk azt, hogy jó szakács, hogyha az összeset elolvasta, de hogyha csak olvasta, és nem főzte meg őket, akkor annyira mégsem jó szakács, mert ha csak olvassa, de nem próbálja ki, de nem főzi meg, vagy nem süti meg a süteményeket, akkor nem jó szakács. Azért is kezdtük ma ezzel, mert azt láthatjuk, hogy a Biblia kicsit hasonló, mint a szakácskönyv. Hát elég furcsán hangzik, de miben is hasonló? Abban, hogy ebben is receptek vannak leírva, ahhoz, hogy hogyan lehet, vagy hogyan kell egy keresztény embernek élnie, hogyan lehet a hétköznapjainkat élni, és ez van leírva lépésről lépésre. És ugyanúgy, ahogy a szakácsoknál nem elég az, hogyha csak elolvassa a recepteket, meg is kell azt valósítani, ugyanígy a Bibliát sem elég, ha csak elolvassuk, hanem tudni kell az életünkre is alkalmazni, és kívánom, hogy nektek is sikerüljön. És akkor elköszönök tőletek, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Sziasztok, és akkor ki tudtok menni. Mi pedig folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 274. dicséretünk első 3 versét, ami így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Isten igéjét olvasom, ha már előbb felolvasott igeszakaszból, tehát az első királyok első könyvéből, annak 17. fejezetéből, a 24. verset. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Illés történetében, amit hallhattunk, egy csoda sorozatot követhetünk nyomon. Illés menekülni kényszerül a szárazság miatt, amellől a folyó mellől, ahol éppen tartózkodott, aminek a partján élt, ez kiszáradt a szárazság miatt, és ekkor szól hozzá az Úr igéje, és azt mondja, hogy menj Sareptába. Itt csodás módon összetalálkozik egy özvegyasszonynal, aki éppen az utolsó ételét készíti el, az utolsó falatját, akarja megsütni a fiának és saját magának, és már oda a reménye, oda mindene, hogy túlélik a szárazságot, az éhínséget, és arra készülnek, hogy még ma esznek egyet, hát nem jót, de valamennyit esznek, és utána éhen halnak. Ebben a helyzetben találkozik Illéssel, és befogadja Illést a házába. Innentől kezdődik a csoda sorozat, hiszen minden nap egy újabb csoda lesz a számukra, mert megtapasztalják azt, hogy nem fogy ki az olaj, és nem fogy ki a liszt. Minden nap van mit enni. Nem csak egy ember számára, nem csak Illés a proféta ehet, hanem ez az asszony is, a fia és a cselédek is ehetnek. Aztán a mindennapi csoda sorozat nem marad abban, hanem kicsúcsosodik, és megélik azt is, hogy ez a fiú, aki nagyon beteg lett, és már a halálán van, sőt, az ige azt is írja, hogy meghalt, meggyógyul, feltámad újra, elkezd élni. Pár sorban mennyi-mennyi csoda történik, mennyi-mennyi csoda van tömörítve. És azon gondolkodtam el, hogy vajon mi lehet e mögött, a sok-sok csoda mögött? Mi lehet a mozgató rugója? Mi állhat a történetek mögött? Miért pont így történt, ahogyan történt? És azt látom, hogy nem lehet más a válasz, mint az, hogy ez Isten gondviselése. És ezt is hozza elénk a mai ige, az Isten gondviselését mutatja be számunkra. És fel is tehetjük a kérdést, hogy akkor milyen is az Isten gondviselése? Mit jelent az, hogy az Istennek gondja van az emberre? Hogy az Isten gondot visel ránk. Nemrégiben olvastam egy történetet, amely arról szólt, hogy egy férfi nagy sebességgel szágoldozott, a kocsiján hátul a két gyermeke ült, és szerpentines úton mentek, és egyszer csak rádöbbent arra, hogy valamiért le kell lassítani. Nem látott előre semmi ilyen okot, ami miatt ez fontos lett volna, de mégis beletaposott a fékbe, és az autó szinte megállt, és abban a pillanatban a szembejövő autók bukkantak fel, kettő is egymás mellett, az egyik előzte éppen a másikat, és annak köszönhetően, hogy ő hirtelen lefékezett, elkerülték a balesetet. És így menekültek meg mindannyian, és akkor a hátsó ülésen ülő egyik gyermek megkérdezte, hogy apa, mi volt ez? És valóban nehéz erre a kérdésre válaszolni, mi volt ez? Nevezhetjük szerencsének? Vagy a véletlenek összjátékának, esetleg bölcs erőlelátásnak, tapasztalatnak, ösztönnek, vagy mondjuk inkább ki, hogy ez az Isten gondviselése. Aztán eszembe jutott egy másik történet is, ami arról mesél nekünk egy kicsit, hogy mit is gondol a világ az Isten gondviseléséről. Nem tudom, ki mennyire rajong a Forma 1-ért, én gimis koromban lelkesen néztem az apukámmal, mára már ez kicsit kifakult, de aki látta a monakói nagydíjat, az biztosan emlékszik rá, hogy volt egy óriási ütközet benne, két kocsi is a gumifalnak repült, és össze-vissza pörgött a két kocsi, a sofőrök is, és ami csodálatos, az az benne, hogy mind a ketten sértetlenül szálltak ki az autóból. És utána találtam egy cikket, aminek ez volt a címe: hatalmas csattanás, isteni gondviselés a Forma 1-en. És megütköztem ezen, milyen érdekes, hogy a világ is meglátja az isteni gondviselést. A csodák mögött, amire nem számítanánk, arra a momentumra, hogy egy nagy baleset után mégis sértetlenül száll ki valaki a kocsiból, míg a világ is azt mondja, hogy na, ez az Isten gondviselése. Még a sajtóban is ez jelenik meg. De nem kötekedésből, de mégis csak hadd kérdezzek vissza, hogy ez a gondviselés? Úgy értem a kérdésemet, hogy csak ennyi? Hogyha bajban vagyunk, akkor az Isten megsegít bennünket, hogy magunk sem tudjuk talán, mit miért teszünk, de ezáltal segít nekünk. Visszafog, amikor esetleg kilépnénk az utcára, ahol éppen száguldozik valaki, megsegít egy-egy nehéz helyzetben. Ennyi a gondviselés. Némelyek valóban úgy gondolhatják, hogy az Isten gondviselése ezt jelenti, hogy egy-egy problémában, bajban, nehéz helyzetben megóv minket az Isten. Hogy esetleg nem veszítünk el számunkra fontos dolgokat, hogy nem lehetünk betegek, hogy nem érnek bennünket nehézségek, hogy földi javakban esetleg még gyarapszunk is, hogy nem történik meg az, amitől már régóta féltünk, és minden baj, ahogy gondoljuk, csak másokkal történik, velünk nem. Idézőjelben, de újra megkérdezem, hogy csak ennyi az Isten gondviselése? Mert hogyha igen, akkor azt hiszem minden okunk megvan arra, hogy elkezdjünk aggódni, mert azt láthatjuk, hogy a nehéz dolgok, a rossz dolgok nem csak másokkal történnek, hanem velünk is megtörténnek. Mi is betegek leszünk, mi is elvesztünk fontos dolgokat, pozíciókat, munkát, családtagot, akár álmokat, reményeket. De mielőtt nagyon belemerülnénk ebbe, forduljunk a mai igénk felé, mert ő pont arról beszél, itt Illés történetén keresztül, hogy az Isten gondviselése nem csak ennyi, nem csak ebből áll. Ennél jóval több az, ami az Isten gondviselésében benne van. Ennél több. Látjuk azt, hogy már csak egy evésre való liszt és olaj volt ennek az özvegyasszonynak és a gyermekének, és a földi, az általunk ismert szabályok szerint ennek a családnak éhen kellett volna halnia. Nem tudunk logikus magyarázatot adni arra, hogy hogyan lehetett az, hogy Illés, az asszony, a gyermek, a cselédek jól tudtak lakni ebből hosszú-hosszú hónapokon keresztül. És a fazék nem fogyott ki, ezt olvassuk. És nem is egyszer élték meg ezt, hogy még valamit sikerül kikaparni az aljáról, hanem minden egyes nap megtapasztalták ezt a csodát. Újra és újra, egészen addig, amíg az Isten esőt nem adott a földre, és elindulhatott újra a növénytermesztés, újra lehetett élelem. Az Úr nem engedte, hogy kifogjon a korsó és a fazék. Hogyan lehet ez? Kérdezhetjük. És aztán azt is megkérdezhetjük, hogy hogyan lehet, hogy az a fiú, aki nem lélegzett, akinek meg kellett volna halnia, mégis megmenekül, mégis életben marad. Hogyan lehet ez? Erre az lehet a válasz, hogy az Isten teremtette a világot, és pontosan ismeri annak működését. Ő alkotta olyanra, amilyen, és ennek a világnak határozott működési rendje van, de Isten ereje már a teremtésben megmutatkozik, hogy milyen óriási. És így ez az óriási, mindenható és mindenütt jelenlévő erő jelen van az Illés történetben is. Jelen van abban, hogy fizikai törvényeket változtat és módosít meg. Hogy olyan dolgokon is hatalma van, amiket mi el sem tudnánk képzelni. Mind olyanok, amelyek ezt az előbb említett fizikai szabályrendszert felrúgják. És ha jól belegondolunk, a mi életünk is tele van ilyen élethelyzetekkel, amiket nem tudunk megmagyarázni. Akár a bevezetőben említett férfi, de csak hogyha magamra gondolok az egyetemi éveim alatt, hogyha a havi keretből kifogytam, rengetegszer megtapasztaltam, hogy valamilyen csodás úton, módon mindig megoldódtak a helyzetek. Nem tudom, hogy hogyan került egy-egy elhagyott kabát zsebemre, az utcára, a különböző pénzérmék, de mégis valahogy mindig minden összejött. Gondolhatunk erre is. Vagy akár arra, hogyha egy ismerősünk csodásan felgyógyul mellőlünk, amikor már nem számítunk rá, teljesen meg nem magyarázható módon. Ahhoz tudnám egy kicsit hasonlítani az Istennek ezt a mindenható és mindenütt jelenlévő erejét, ami megvan a mi életünkben is, mint egy programozó. Nem értek igazán ehhez, de azt gondolom, hogy a programozó, aki megírja a saját programját, az bármit meg tud benne változtatni. Újra tudja írni, hogy már másképp működjenek a dolgok. Ha nem tetszik valami, akkor átírja, majd aztán visszafordítja az egészet a legelső változatra. De akár hasonlíthatjuk egy varró nőhöz is, aki megvar egy ruhát, vagy valamit átalakít rajta, utána pedig visszaalakítja, mert pontosan ismeri azt, amit ő teremtett, amit alkotott, amit létrehozott, elkészített, és tudja azt is, hogy hogyan lehet ezen változtatni. És Isten is így változtat egy-egy élethelyzeten, egy-egy pillanaton. Ahogy Ravasz László is mondja, hogy magából a teremtés tényéből szükségképpen következik a gondviselés is. Az, hogy Isten a gondunkat viseli, és nem csak nekünk, hanem az egész teremtett világnak. Hogy a teremtett világ nem zuhan pillanatok alatt a semmibe, ez Isten gondviselésének köszönhető. Ugye a teremtés és a gondviselés szorosan egybe tartozik az Istennél. Az Isten, aki teremt, aki létrehoz, alkot, de nem hagyja magára ezt az alkotását, hanem fenntartja, igazgatja, ahogy minden egyes Isten tiszteleten a fohászban el is mondjuk, ebben is benne van, fenntartja és igazgatja azt, amit létrehozott. Megőrzi a világát, nem új teremtése, nem új dolgokkal pótolja, hanem a már meglévőt őrzi meg, és az, arra visel gondot. És ezt láthatjuk akár azon is, hogy ha rajtunk embereken múlna, talán már egy atomháborúval fel is robbantottuk volna az egész bolygót. De Isten gondot visel a világára. És nem csak magát az egész világot tartja fent, hanem benne minden élőlényt, és így az embert is. Így őrzi meg Illést, az özvegyet, a fiút, az éhenhalástól, a betegségtől, és így őriz meg bennünket is. Nem csak egy-egy jól alakult szituációban, egy-egy szerencsésnek mondott élethelyzetben, hanem az egész életünket az ő rendezésében, az ő gondviselésében tudhatjuk. Ez a mi bizodalmunk Isten gondviselésében. Így lehetünk nyugodtak akkor, hogyha tudjuk, hogy az Isten kezében van az életünk. Pedig ebben a mai világban minden okunk meg lenne rá, hol minden bizonytalan, minden változik, semmi sem állandó, hogy ne legyünk nyugodtak a saját sorsunkat illetően, a családtagjaink sorsát illetően, de Isten megőrzi a teremtett világát. Így lehetünk nyugodtak Isten kezében. Aztán látjuk azt is, hogy a felolvasott történetben az asszony nem mindennapi dolgot cselekedett. Megosztotta a már amúgy is kevés ételét egy éppen arra járóval. Milyen érdekes ez a helyzet. Melyikünknek lenne Isten gondviselésébe vetve ekkora bizalma, hogy képes odaadni az utolsó falatot, és nem is a magáét, hanem a gyermekéjét. A gyermek elől adja oda az utolsó falatot egy éppen arra járónak. Mekkora bizalom ez az Istenben? És ez az Úrunknak végtelen nagyságát mutatja, hogy a legapróbb dolgokkal, a leghétköznapi részletekkel is foglalkozik az életünkben, akár csak ezzel az özvegy asszonnyal, hogy neki is legyen étele, hogy legyen itala. És Jézus, aki az életünket megváltotta, aki ezért feláldozta a saját életét, milyen csodálatos, hogy még azzal is törődik, hogy mit egyenek és mit igyanak az övéi. Törődik minden egyes részlettel az életünkbe. Lelkeket ment meg, és szívügyének tartja azt, hogy minden rendben legyen a mi életünkben. Látja azt is, hogy milyen nagy ügy lehet egy-egy kenyérgond, a lakáshitel, a munkahiány, a liszt és az olaj. És így nem kevésbé a lelki dolgokkal is. Milyen nagy ügy az, hogy szomorúak vagyunk, hogy csalódtunk, hogy valami nincs rendben az életünkben. És Isten törődik ezzel is. Mert az az Isten, aki a mi mennyei üdvösségünkről gondoskodott, magunkra hagyná el minket ezekben a földi dolgokban. Éppen a saját gyermekeiről feledkezne meg, ahogyan mindannyian jól ismerik az idézetet, megfeledkezhetik-e anya gyermekéről, ha mégis én nem feledkezem meg rólad, mondja az Úr. Sokan vannak azok, akik hisznek Istenben, és elfogadják azt, hogy tényleg nagy Úr, de a mindennapi dolgokban nem merik rábízni az életüket. Szeretnék mégis megtartani az irányítást egy-egy ponton, szeretnék B-terveket, C-terveket, Z-terveket gyártani, hogy ha esetleg az, amit az Isten tervez, nem jön össze, akkor hogyan lehet valahogy másként módosítani a dolgokat, hogy mégiscsak meglegyen az, amit én szeretnék. De Isten gondviselésében pont az a csodálatos, hogy ez a legjobb, amit ő tervez a számunkra. És így a földi életünket is bátran bízhatjuk rá, mert ez kézzelfogható, látható, és ezek után a mennyei életünket is rá tudjuk bízni, és ez az igazán fontos. Aztán még tovább lépve láthatjuk azt is, hogy Illést okkal küldi Isten a sereptai özvegyhez. Isten gondviselésének egyik fő motivuma a fenntartás, ezt láttuk eddig, és másik része az igazgatás. Azt mondja Illésnek, az Úr, menj el Szidomba, Seraptába, lakj ott, hogy miért pont oda, miért pont akkor, miért pont ehhez az özvegyhez. Isten nem véletlen vezetéssel adta Illésnek, hogy oda menjen, hanem terve volt ezzel az egésszel. És nem is kevés terve, hiszen az, hogy Illés találkozott az özvegyasszonnyal, mindkettőjüknek egy meghatározó momentum volt. Illés az asszony által kaphatott ételt, az asszony pedig Illés által szintén ételt kapott, illetve visszakaphatta a fiát. Mindenről, persze, amikor összetalálkoztak, még egyiküknek sem volt fogalmuk, de az Úr már tudta, ő már látott mindent előre, és megtervezte ezt a találkozást, hiszen azt hallhattuk, hogy az Úr azt mondja Illésnek, hogy találkozni fogsz egy özvegyasszonnyal, akinek megparancsoltam már, hogy fogadjon be téged. Előre eltervezett, elrendezett szálak vannak végig a történetben. És ezek a csodák, amiket együtt megélnek, mindketten megerősödnek ezáltal hídben, ahogy az asszony a legvégére, az utolsó mondatra ki is mondja, most már tudom, hogy Isten embere vagy. Tehát a találkozásuknak sok oka volt. És ahogy ezt a heidelbergi K.T. meg is fogalmazza, akik jártak a K.T. magyarázatos bibliaórára, jól tudják, úgy igazgat, hogy minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Tehát a dolgok nem csak véletlen megtörténnek, nem csak úgy alakulnak, hanem okkal vannak az Úr kezéből. A sok csoda átélése miatt kellett Illésnek Sareptába mennie. És így van ez a mi életünkkel is. Nálunk sem csak véletlen történnek meg a dolgok, a mi életünket is ugyanígy igazgatja az Isten. Ugyanígy szól hozzánk, menj ide, menj oda, mert ott már megparancsoltam valakinek, hogy veled foglalkozzon, hogy neked jó dolgod legyen, hogy csodákat éljetek át. Isten gondviselésének szerves része ez, hogy nem hagyja magára a teremtményeit, hanem jelen van ebben. És jó, ha tudjuk, hogy nem csak véletlenül történnek meg a dolgok, hanem azért, mert az ő tervében benne van ez. És nem mindig jó dolgok. Ahogy láthatjuk ezt az özvegyasszony történetében is, hiszen micsoda nagy feláldozás volt, hogy az utolsó falatját odaadja Illésnek, és mit kap cserébe? A fia megbetegszik. Mi az, hanem borzalmas dolog. De mégis ebből a borzalmas, nehéz helyzetből mifelé mozdul ki az asszony, megtapasztalja a csodát, és kimondja azt, hogy felismertem az Istent. Hogy megláttam azt, hogy milyen hatalmas az Úr. Meglátja az Istent. És amikor mi kerülünk hasonló helyzetben, akkor is ugyanígy célja van bele az Úrnak. És hogy mik lehetnek ezek a célok? Nagyon változóak. Akár az, hogy rátaláljunk egy válaszra, amit már régóta keresünk, hogy megtapasztaljunk valamit, ami nagyon fontos a számunkra, hogy találkozzunk valakivel. És ezek az apró-apró célok mind egy-egy egységes cél felé viszik a mi életünket, és ez nem más, mint az üdvösség. Az, hogy mi is felismerjük, ahogy ez az asszony, hogy az Isten hatalmas, hogy az Úr igéje igaz, és hogy jelen van az életünkben. Nem csak véletlen vannak tehát a dolgok az életünkben, nem csak úgy megtörténnek a dolgok, hanem okkal, céllal, és ez nem más, mint az egyéni üdvösségünk. És mi sem lehet nagyobb nyugalom a számunkra, mint hogy Isten gondviselésében benn van a fenntartás, az, hogy a mindennapi életünkben a legapróbb dolgokban jelen van, és az is, hogy elkészítette számunkra az üdvösséget, hogy kézben tartja a mi dolgainkat, hogy átlátja életünk bonyolult szálait, amiket mi már nem tudjuk, de ő tudja, hogy hová vezet, hogy miken keresztül vezet meg bennünket. És ő már egy célt is meghatározott bennünk, nekünk ebben a bonyolult rendszerben, elkészítette számunkra az üdvösséget, és hogyha engedjük és akarjuk, akkor e felé vezet bennünket tovább, az egész életeseményeinken keresztül, ahogy ezzel az özvegyasszonnyal is tette. Engedett Istennek, amikor befogadta Illést, és a történet végén meg is tapasztalja azt, hogy milyen hatalmas és jóságos az Úr. Ezért az egy mondatért volt minden. Ezért az egy mondatért ment Illéshez, az özvegyhez, élték át a csodákat, lett beteg ez a gyermek, és gyógyult meg csodálatosan, hogy az asszony megláthassa azt, hogy valóban az Úrnak hatalma van. Láthattuk tehát, hogy Isten gondviselésének két része van, mindenható és mindenütt jelenlévő erejével fenntartja a világot, másodszor, hogy igazgatja is azt, célt adva az emberi életek elé. Befejezésül Ravasz László szavait szeretném a gyülekezet elé hozni, ki ezt mondja, forrás mellett senki sem sírt azon, hogy meg fog szomjazni. Fatövében, hogy nem lesz árnyéka. Isten közelében, hogy nem gondoskodnak róla. Amen. Az ige hirdetése feleletképpen énekeljük a 199. dicséretünk mind a négy versét. Mennyei Atyánk, Urunk és Istenünk, köszönjük neked azt, hogy kiválasztottál bennünket, hogy a mai napon is szólt hozzánk a te ígéd, hogy te folyamatosan tanítasz bennünket és megmutatod magad. Köszönjük, hogy a közeledbe engedtél bennünket, és egy újabb részt láthattunk meg belőled a te hatalmadból, teljes nagyságodból. Segíts, Urunk, az egész életünket a te kezedbe tenni, és felismerni a mindennapokban a te hatalmas gondviselésedet, családunkban, munkánkban, meglátni a te kezed nyomát. Köszönjük, hogy nem csak a mi életünk kedvezően alakuló eseményeiben vagy jelen, hanem az egész világra kiterjeszted a gondviselésed, hogy nem csak teremtettél és magára hagytad az embert és a világot, hanem most is benne vagy, és te igazgatod azt. Köszönjük, hogy ismered a problémáinkat, a gondjainkat, és nem siklasz el felette, hogy nem nagyobb dolgokra figyelsz, hanem törődsz ezekkel is. Urunk, köszönjük neked. Eléd hozzuk most azokat, akik ilyen nehéz helyzetben vannak, és az ő életükért könyörgünk, hogy valóban a te áldásoddal legyenek gazdagabbak. Könyörgünk azokért, akik most nagy fájdalomban vannak, mert elvesztettek valakit. És Urunk, hálával állunk meg, és köszönjük meg neked azokat a testvéreinket, akik most nagy boldogságban vannak. Köszönjük a gyülekezetet, hogy közösséget adtál körénk, amiben megélhetjük a mi hitünket, hozzátartozásunkat. Amen. Mondjuk el közösen fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg gyülekezeti életünk hirdetéseit. Ma délután 6 órától a nagy ifisek tartják alkalmukat. Hétfőn 6 órától az érintések egyeztetésnek már a harmadik köre indul el, erre várunk minden érdeklődőt szeretettel. Kedden a baba-mama kör már nem lesz, mert elkezdődött a nyári szünet a számunkra is. Viszont az este 6 órai bibliaórára várunk mindenkit. Szerdán a megszokott rendben 10 órától nyugdíjas bibliaóra lesz. Pénteken változó programmal a kisifi tartja alkalmát, így vasárnapról átkerült péntek 17 órára a nyár időtartamára az ifi. A szombati hittanóra nem lesz megtartva, itt is nyári szünet van, és hirdetjük, hogy jövő hét vasárnap 10 órától istentisztelet lesz, és majd utána ismét ifjúsági óra a nagyoknak 6 órától. A mai istentiszteleten Olá Béla testvérünk olvasta fel az igét, köszönjük neki a szolgálatot.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Továbbra is hirdetjük az árvízi védekezésre való adományt, a régi felsejben lehet tenni az ezzel kapcsolatos adományokat, és azt a református szeretett szolgálathoz juttatjuk el. A hétfői érintés beszélgetése is én is nagyon hívok mindenkit. A www.érintés.református.hu oldalon lehet nézni azt a kezdeményezést, ami arról szól, hogy a gyülekezetek és a gyülekezeti tagok is beleszólhassanak abba, hogy mit várnak az egyháztól, mit várnak a saját gyülekezetüktől, és a közegyház hogy tudja mindezt támogatni. A konfirmandusoknak és a most konfirmáltaknak, ugye a kisifinek július 21-e és 23-a között lesz ifjúsági tábor Pilismaróton. Tiszteletes asszonynál lehet jelentkezni erre az alkalomra. Július 20-a és augusztus 2-a között kirándulást szervez a Kerületi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Felvidéken. Pirod Béla testvéremet kérem, hogy egy pár szóban ismertesse, hogy mi lesz ez a túra és milyen feltételekkel lehet ezen részt venni.
Szépen kedves testvérek, mint ahogy a Géza is mondta, július 28-án indulnánk a Felvidékre. Nagymegyeren kezdenénk és bejárnánk a Vágvölgyét, a végén pedig Fülek és környékével zárnánk a kirándulást, ami azt jelenti, hogy akkor augusztus 2-án érkeznénk haza Budapestre. Ez egy buszos kirándulás, tehát mindenhova busszal megyünk, reggeli és vacsora ellátással, szállással. Jelentkezni vagy nálam lehet, vagy aki ismeri Hervai Istvánt a kész kerületi szervezetének elnökénél. Szeretettel várunk mindenkit, úgy gondolom, hogy egy jó társaság jön össze, minden évben rendezünk egy ilyen kirándulást, az idén Felvidékre. Várunk mindenkit szeretettel.
Köszönjük, tehát igazán mindenkinek van lehetősége a nyaralásra. Ugye, aki a nyaralás mellett másoknak a nyaralását szeretné segíteni, július 22 és 26-a között lesz egy gyülekezeti napközis tábor. Ez már gyerekekkel tele van, viszont segítők azok még jöhetnek. És hitoktatónknál, Ábrám Angélánál lehet jelentkezni, Angéla ott van. Tehát itt mindenféle olyan nemes cselekedeteket lehet végezni, mint mosogatás. És a gyerekek körüli egyéb szükséges tevékenységek. A gyülekezeti tábor pedig tehát augusztus 12 és 17 között lesz Berekfürdőn. Erre már nem nagyon lehet szerintem jelentkezni, mert megteltünk, meg leadtuk a létszámot. De hát azért mindig, akinek most ébredt esetleg föl a gondolata, azzal megvitathatjuk. Kérjük, hogy lehetőleg nyáron is havi rendszerességgel utalják a gyülekezet támogatását, hiszen a kiadásaink azok nyáron is megvannak. Illetve, hogy akik mostanában kezdtek el közénk járni, az egy adatlapot töltsenek ki, ami a pénztárosi asztalnál található, hogy jobban tudjuk nyilvántartani és esetleg a szükséges híreket eljuttatni hozzájuk. Továbbra is lehet a gyülekezeti látogatói szolgálatba kapcsolódni, illetve az iratterjesztésbe sok érdekes dolog van, és talán ugye még annyi van, hogy lesz július hányadika csillagpont találkozó, nem tudom, hogy lehet-e jelentkezni, de szintén Vandánál lehet jelentkezni, hogyha valaki júli 22-24 vagy valami ilyesmi mezőtúra szeretne menni. És hát akkor a további jó nyaralás mindenkinek, aki nyarál, aki meg dolgozik, az élvezze, hogy most kisebb a dugó a városba. Köszönöm szépen.
Szállásra készülve énekeljük a 265. dicséretünk első 3 versét. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen.